Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, és mivel tudom, hogy még a karzaton is vannak gyerekek, de itt a teremben is látok, azért legelőször gyerekekhez szeretnék szólni. De, kedves gyerekek, van a Bibliában egy ilyen fontos bibliai kijelentés, hogy az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Nem tudom, hogy ti gondoltatok erre, ugye más ember nem látja, hogy a mi fejünkön mi szalad át, mit gondolunk, de a Jóisten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Ezért, még ha a gondolatainkért is felelősek vagyunk, tehát azt tudom tanácsolni nektek, arról nem nagyon tehetünk, hogy egy rossz vagy furcsa gondolat átszalad a fejünkön. Ugye Luther Márton valamikor ezt olyan hasonlattal mondta, hogy senki sem tehet arról, ha madár a feje felett elszáll, de arról már igen, ha fészket rak. Tehát az a helyes, hogyha támad egy helytelen gondolatunk, azonnal elszégyeljük magunkat, azonnal bocsánatot kérünk tőle a Jóistentől, és nem hagyjuk, hogy meggyökerezzen. Hát elmondom nektek, hogy én mikor győződtem meg először arról, hogy ez a bibliai kijelentés igaz, hogy Isten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Gyerekek voltunk, édesanyánk egyedül nevelt hármunkat, nagyon-nagyon nehéz anyagi körülmények között, és azt tette nyár elején, hogy elvitt minket a bátyjához vidékre, és mi ott voltunk egészen az iskola év kezdetéig. Nem ilyen mai telefonos világ volt, meg autókázós világ volt. Elvitt vonattal, és ott maradtunk a nyár végéig. És ezért már akkor, mikor levitt bennünket, mindegyiknek adott egy kis szerény zseppénzt, amennyi az ő lehetőségeiből telt, és külön felhívta a figyelmünket arra, hogy el ne felejtsük, hogy vigyázzunk erre a pénzre, hogy mindig legyen lehetőségünk szombaton adakozni belőle. Hát abban az időben, ti már olyat nem láttatok, amilyen volt, akkor volt egy ilyen jóval nagyobb egyforintos. És még az egyforintosnak volt némi értéke, ma már nincs is egyforintos, meg két filléres sincs, ugye, de akkor még volt, végsőt két forintos sincs, de akkor még volt egy ilyen jóval nagyobb egyforintos, és mondom, valamit ért is még. És hát mi általában úgy gazdálkodtunk, hogy abból a kicsi kis zseppénzből, hogy szombaton mindig egy forintot tettünk a kosárba. És történt egy szombaton, ez Kapolyon volt, Somogy megyében, hogy a nővérem, mikor hozták a kosarat, észrevette, hogy csak két forintosa van. És beletette ugyan a kosárba, de volt benne egy ilyen sajnálkozó gondolat, hogy hát milyen kár, hogy nincs egy forintosa, hát úgyis olyan kevés zseppénzünk van, és most mind a kettőt bele kellett tennie. És egy nagyon érdekes dolog történt. Délután megbeszéltük, hogy a fiatalokkal elmegyünk ott a Somogyi dombságba egy kicsit sétálni, kirándulni, és egy olyan ösvényen haladt elől valaki, mi többiek meg utána, ahol már nagyon régen nem járhatott senki, mert be volt pókhálóval nőve. Úgyhogy az a fiú, aki elől ment, mindig egy bottal verte le a pókhálót, hogy aki utána jönnek, azok ne akadjanak bele. És képzeljétek el, mi történt. Egyszer a nővérem meglátott a lába alatt ezen az elhagyott ösvényen egy fényes egyforintost. De a legérdekesebb az, hogy belül ezt hallotta azonnal. Te csak egy forintot akartál adni a Jóistennek, a másodikat nem szívesen adtad, ezért a Jóisten nem fogadhatja el, és visszaadja neked. A nővérem borzasztóan megdöbbent, és elmesélte nekünk is, hogy mi történt. És én rám is nagy hatással volt, noha vele történt, de azt mondtam, tényleg Isten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Tehát ezt tanácsolom nektek is, hogy figyeljük a saját gondolatainkat, és ha valami rosszat vagy helytelen gondolunk, ne hagyjuk, hogy meggyökerezzen, hanem azonnyomban helyesbítsük, és már gondolatban rögtön kérjünk bocsánatot a Jóistentől, mert a gondolatok veszélyesek tudnak lenni, ha megmaradnak, szóba állunk velük, és végül cselekedetek lesznek belőlük. A mai igehirdetés alapigéjét pedig olvassuk Jób könyve 11. fejezetéből. Jób könyve 11. fejezetéből olvasom a mai igehirdetés alapigéjét, a 13. verstől a 18. Így hangzik. Ha a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, akkor arcodat felemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél. Sőt, a nyomorúságról is elfeledkeznél, mint a lefutott vizekről úgy emlékeznél arról. Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel. Akkor bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. Ez a részlet, amit felolvastam, Jób egyik barátjának, Szófárnak a beszédéből való. Ugye, akik jártasak kicsit a Bibliában, tudjuk, hogy Isten nagyon szigorúan megfette Jób három barátját, akik elmentek úgymond vigasztalni Jóbot, de aztán szigorúan ítélkeztek felette, vagy úgy is mondhatnám magabiztosan, minden áron azt bizonygatták, hogy csak valami titkos bűn lehet az oka a Jób nagy megpróbáltatásának, és ezzel csak növelték az ő szenvedéseit. Hát emiatt, hogy a Jób történetében így szerepelnek, általában csak negatívban gondolunk Jób barátaira, de azért ne felejtsük el, hogy nem véletlenül voltak Jób barátai, mert abban a világban, amikor már mindenütt eláradt a bálványimádás, a sok Isten hit, ők még Jobhoz hasonlóan az igaz Istennek, az egyetlen teremtő és fenntartó Istennek a tisztelői voltak, és sok magasrendű ismerettel is rendelkeztek Istenről. Ugye, ha megfigyeljük Jób könyvét, abban találunk bizonyos támpontokat ahhoz, hogy meghatározható legyen, hogy mikor élt Jób és a barátai. Azt látjuk, hogy időszámításunk előtt 2000 körül zajlik Jóbnak a története. Ugye ekkor még Izrael nem létezett, még egy jó 100 év múlva hívta el Isten Ábrahámot Izrael ősatyául a bibliai kronológia szerint. És ebben az időben csak ilyen kis foltokban vagy szigetekben voltak különböző helyeken még emberek, családok, népcsoportok, akik az egyetlen teremtő Istent tisztelték a sok Isten hívő bálványimádó tengerben. És akkor miért olyan megragadó ez a szakasz, amit felolvastunk? Miért érdemes átgondolnunk? Mert ebben mindenképpen igazán is helyesen szólt Szófár Jób esetétől függetlenül. Azért, mert három nagyon egyszerű feltétel mellett valami nagyon kívánatos életet ígér. És nézzük meg, hogy mi ez a három egyszerű feltétel, amit mond. Így olvastuk itt Jób könyve 11. fejezetében. Ha te szívedet felkészítenéd, ez az egyik. A második, ha kezedet felé terjesztenéd. És a harmadik, ha a hamisságot, amelyet a kezedben van, távol tartanéd magadtól, és nem lakaznék a te hajlékodban gonoszság. És mi az a kívánatos élet, amit a három feltétel teljesítése esetén ígér? Na, mielőtt ezt olvasnám, a három feltétel olvasásakor kiderül, hogy itt valójában az imádságról van szó. Mert amikor azt mondja, kezedet felé terjesztenéd, ugye mi összekulcsolt kézzel, lehajtolt fejjel szoktunk imádkozni, de a régiek felemelt kézzel imádkoztak. Például emlékezzünk arra, hogy Mózes, mikor zajlott a csata az izraeliták és az amálekiták között, akkor ő végig a kezét felfelé tartotta, és mikor elfáradt, akkor már Áron és Úr tartották a kezét. Vagy például 141. Zsoltárban olvassuk, kezem felemelése esti áldozat legyen. Persze rögtön hozzáteszem, hogy ennek egészen más háttere volt, mint a mai karizmatikus mozgalmakban. Ez nem egy ilyen lelkesült extátikus mozgással kísért valami volt, hanem a felfelé vágyakozást fejezte ki. Egy ilyen tiszteletes, teljes kész felemelés volt, amely az Istenhez vágyakozásnak a kifejezése volt. És ez azt mondja, hogy ha hozzákészülnél ehhez, aztán meg is valósítanád, kezedet felemelnéd, és utána nem lakoznék a te nálad hamisság, akkor ígér ezen a háttéren, ennek a feltétele mellett egy nagyon kívánatos életet. Hadd olvassam még egyszer, mit ír. Azt mondja, akkor arcodat felemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél. Akkor nem terheli az embert a lelkismereti vád, akkor félelem nélkül felemelt fővel járhat. Aztán azt mondja, sőt a nyomorúságról is elfeledkeznél, és mint lefutott vizekről úgy emlékeznél arról. A nyomorúság a jelen földi életben elkerülhetetlen. Egyik nehézséget biztos fogja követni előbb-utóbb a második, de azt mondja, ez téged nem fog megtörni, hanem milyen szép ez a hasonlat, és milyen kifejező, akármilyen nyomorúság ér neked, csak olyan, mint a lefutó víz, mert mindig van horgonyod, reménységed, segítséged Istenben, legyen az betegség, vagy bármi más. És aztán így folytatja, ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel, vagyis békesség, öröm derű jellemezné még ezen az bűn átkától megvert földön is az életedet, és azt mondja, bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. Vagyis azt mondja, lenne egy biztonság érzeted. És nem ez az egyetlen ige, amely ilyen életet ígér, ahogy mondtam még ezen a bűn átkától megvert földön is, mondhatnám még a mi korunkban is lehetséges, amikor pedig rettentő zordá vált a környezetünk. Ugye ma már lépten nyomon olvassuk azt, hogy a fiataloknak ma már valami egész más világra kell készülni, mint amilyenben még mi éltünk, vagy felnőttünk. Olyan drasztikus, drámai változások mennek végbe a világban. De ez a Bibliában olyan ígéret, hogy ez mindegy, hogy milyen viharok zúgnak körülöttünk, és milyen a külső környezet, ez lehetséges. Még ezen a földön is. Hát Krisztus is nem arról beszélt, azt mondta, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Azt mondta, a világon nyomorúságotok lesznek, de bízzatok, én meggyőztem a világot. És azt is mondta, ez az egyik kijelentés, amit búcsú beszédeiben mondott, és ez nekem mindig eszembe jut. Azt mondja, ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem megmaradjon bennetek, és a ti örömetek beteljék. János Evangélium a 15. fejezetében olvassuk. Tehát akkor Jézus is ezt ígérte, hogy ha a világon nyomorúságunk is lesz, ő olyan békességet ad, amely minden körülmények között megmarad, és az ő öröme megmaradhat bennünk, és a mi örömünk betelhet. Tehát ugyanez az ígéret. Hát amit eddig elmondtam, abból tulajdonképpen ki is derült, hogy én ma az imádságról szeretnék beszélni, az ima életünkről, aminek egészen biztos, hogy megújulásra és megerősödésre van szüksége. Még fiatal voltam, amikor egy eset rádöbbentett arra, hogy időről időre milyen szükség van ilyen praktikus, gyakorlatias tanításra az imádságról. Bibliakört tartottam a Székely Bertalan Összei Gyülekezet kis termében, és hát szép számmal jártak oda fiatalok, és az egyik résztvevő az elhívott vendégeket egy ilyen óbudai galeri tagjai voltak. Ma már ti azt se tudjátok, mi az a galeri, hogy akkor jelent meg először az, hogy így fiatalok összeverődnek, csapatot alkotnak az utcán, és az utcán találkoznak. Hát ezek nagyon szolid dolgok voltak későbbiekhez képest, és galerinek hívták egy ilyen csapatot. És hát ilyen fiúkat hívott el a Biblia körbe, és ezek nagyon ilyen szeretnivaló, nyílt beszédű gyerekek voltak, fogalmuk se volt Bibliáról semmiről. Az egyik mondta, hogy ő miután befejezte a 8 általános, ő ugyan betűt nem látott, soha semmit nem olvasott, kezében nem vett. Tehát nagyon sok mindenben naívak voltak, tájékozatlanok, de őszinték. És hát ők kátlás nélkül tették fel az ő kérdéseiket. Na és ezek közül volt az egyik fiú, amikor hát ugye véget ért tavasszal a ősztől tavaszig tartó bibliaköri időszak, és akkor nyáron egyszer csak beállított hozzám, ott dolgoztam az irodában, és bejött, és azt mondta, hogy azért jött el, hogy most én tanítsam meg őt imádkozni, mert megkaptam a behívót a katonasághoz, és azt mondják, hogy ott nem árt tudni imádkozni, mondta. Hát azt mondanám, hogy nem kell hozzá katonaság, az életünk az olyan viszontagságos és változatos, hogy tulajdonképpen mindegyikünknek szükséges, hogy tudjunk imádkozni. És én akkor elgondolkoztam azon, hogy hát ezek a fiúk is mi mindent hallottak a Biblia körön, és máshol is elkövethetjük azt a hibát, hogy már egész magasrendű dolgokról beszélünk, mondjuk egy evangelizációs előadáson, és nem is realizáljuk azt, hogy a résztvevők ilyen alapvető dologról nincs igazi fogalma, mi az, hogy imádkozni, hogy kell imádkozni. Akkor én belém nagyon belém besődött, hogy erre mindig legyen gondunk, mert minden embernek az egyik legnagyobb szükséglete, hogy megtanuljon és tudjon imádkozni. És az az érdekes, hogy itt a Zófár beszédének ez a részlete azzal kezdi, ha te szívedet felkészítenéd. Szóval az imádságban nem lehet csak úgy belekapni, vagy úgy belevágni. Pontosabban lehet, csak nem lesz belőle igazi imádság. Igazi imádság csak akkor lesz, ha a szívünket előtte felkészítjük. Hát miért kell felkészíteni a szívünket? Azért, mert egyrészt Istent nem látjuk. De hát mi komolyan vegyük azt, hogy mi egy élő és figyelmes és jóindulatú és szerető személyhez beszélünk, erről meg kell győzni saját magunkat, ehhez a szívünket fel kell készíteni, hogy komolyan vegyük azt, amit Jézus így mondott, hogy ha te komolyan imádkozni akarsz, akkor a te atyád titkon néz, hogy én ezt valóságnak vegyem, és tényleg egy élő valakihez beszél, ehhez a szívünket fel kell készíteni. Nem lehet csak úgy belecsapni, megszólítom az Istent, aztán mondom a magamét. A másik dolog, amiért a szív felkészítése szükséges, mert ugye ismerjük a bibliai történetet, hogy az első ember pár mihelyt vétkezett, elrejtőzött Isten elől. A Szent Isten jelenlétében bűntudatuk és félelmük volt. Bennünk van egy ilyen menekülési ösztön Istentől. Hát érezzük, hogy kik vagyunk mi, meg milyenek vagyunk mi hozzá képest. És meg kell győzni saját magunkat, fel kell készíteni a szívünket az imádsághoz, hogy merjünk ennek ellenére. Legyőzzük ezt a félelmet, ezt a menekülési ösztönt, és mégis merjünk Istenhez menni. Luther Márton megvallotta az egyik írásában, azt mondja, néha olyan kedvetlenül indulok az imádsághoz. Néha olyan idegen nekem az, hogy most én imádkozzam. Csak hogy ő komolyan vette, hogy akkor nem megadom magam ennek, hanem akkor itt a feladat, hogy a szívemet felkészítsem az imádságra. És szeretnék Jobb könyvéből egy részletet idézni, egy másik részletet, ahol maga Jobb beszél, hogy Jobbnak is meg kellett küzdeni azért, hogy imádságban valóban Istenhez találjon, bármennyire igaz és istenfélő volt és bűngyűlölő. Így olvasom a 23. fejezetből, a 3. verstől a 7. Felsóhajt Jobb, és ezt mondja, ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nekem, hadd érteném meg, mit szólna hozzám. Vajon erejének nagy volta szerint perelne velem? Nem, csak figyelmezne rám. Na próbáljuk itt azokat a gondolatokat nyomon követni, amelyek megforogtak Jobban. Azt mondja, ó, ha tudnám, hogy megtalálok őt, elmennék szinte az ő székéig. Ugye ebben benne van az, hogy az emberben ott van a kételj. Hát tényleg eljut az én imádságom hozzá. Hát tényleg eljuthat egy kis parányi halandó ember a világ mindenséget teremtő mindenható Istennek a színéig. Szeretnék én elmenni az ő székéig, de ez olyan hihetetlen, hogy ez lehetséges. Idéznék a 18. Zsoltárból is egy részletet. A 18. Zsoltár 7. verse így hangzik, ezt Dávid írja, azt mondja, Szükségemben az Urat hívtam, az én Istenemhez kiáltottam, szavamat meghallott a templomából, és kiáltásom eljutott fülébe. Szeretném megkérdezni, természetes ez? Magától értetődő ez? Ez tulajdonképpen egy döbbenet. Itt vagyok én, egy parányi ember, jelenleg mondjuk 8 milliárd embernél is kicsivel már több él a Földön, és akkor, hogyha én el akarok jutni az ő székéig, én akarok hozzá beszélni, akkor így olvastuk itt az írásban, akkor ezt tapasztalta Dávid, és ezt meggyőződéssel mondta, hogy kiáltásom eljutott hozzá, fülébe jutott az ő mennyei templomában. Nincs semmilyen technikai berendezés, semmi nem kell hozzá, ha te őszintén hozzá akarsz beszélni, akkor eljuthatsz az ő székéig, az isteni közvetlenül, aki az egész világ mindenségnek az Ura. Erről meg kell győzni magunkat, hogy ez valóság a Biblia ígéreteivel, különben a kétel vibrál bennünk, hogy na hát komolyan, hát tényleg én eljuthatok egészen ő hozzáig, és tényleg meghallja az ő mennyei templomában, a füle felém fordul, és meghallja, amit én mondok. Aztán így olvastuk itt tovább a Jobb 23. fejezetében, azt mondja, elébe terjeszteném ügyemet. Ugye az embernek fel kell bátorodni arra, hogy az én kis földi gondomat, az én pillanatnyi helyzetemet, azt én elmondjam az Istennek. Van egy ilyen ige, a Jeremiás síralmában azt mondja, öntsétek ki előtte szíveteket, mint a vizet. Ez nagy dolog, ez a szívünknek hozzá kell készülni, hogy én bizalommal elmondjam az én problémámat. Aztán így folytatja. Hadd tudnám meg, milyen szavakkal felelne nekem, hadd érteném meg, hogy mit szólna hozzám. Ehhez is hozzá kell készíteni a szívünket, hogy azt mondjuk, én szeretném megtudni, hogy Isten mit gondol rólam. Én szeretném megtudni, hogy Isten mit gondol az én helyzetemről. Szeretném megtudni, hogy Isten mit akar én velem, az én életemmel. Tehát erre, hogy így mondjam, meg kell győzni magunkat, hogy Isten kész nekünk erre felelni. Neki fontos az, hogy ezt a mi kívánságunkat kielégítse is. És én egy olyan határtalan bölcsességtől is, a szeretet megtestesülésről, az Istentől tudhatok meg egy pontos diagnózist magamról, és egy pontos útbaigazítást, hogy ő merre akar engem vezetni, és mit szeretne elérni az én életemmel, vagy életemben. És utoljára azt is olvastuk még itt, azt mondja, vajon erejének nagy volt a szerint perelne velem? Aztán saját magát kiigazítja, azt mondja, nem, csak figyelne rám. Mert ez is annyira kézenfekvő, hogy az ember azt gondolja, hogy hát Istennek van miért szemrehányást tenni nekem. Vajon most rám zúdítaná, hogy mi mindent csinálok rosszul, vagy mi minden helytelenség van az életemben, az ő nagy voltál szerint perelne velem? Meggyőzi magát az ige ígéreteivel? Nem. Ő csak figyelne rám. Tehát ezt jelenti a szívnek a hozzákészülése. És feltehetnénk azt a kérdést, hogy mikor kezdjünk hozzákészülni az imádsághoz. Ha én most valami helyes választ akarok adni erre, akkor körülbelül azt kellene mondani, hogy állandóan készülnünk kell lélekben az imádságra. De konkrétabban mindenek előtt este készüljünk hozzá a legfontosabb reggeli imádsághoz. Ugye reggel még előttünk a nap. Tulajdonképpen félelmetes belevágni egy napba imádság nélkül, mert nem tudjuk, milyen veszélyekre eselkednek rá. Nem tudjuk, mi fog belőlünk a rosszabbik énünket kihozni. És isteni oltalom nélkül és isteni belső inspiráció nélkül belekezdeni egy napba életveszélyes dolog. De ahhoz, hogy én reggel, amikor ugye mindenkinek ott vannak a kötelességek, ott vannak az időpontok, ekkor kell felkelni, ekkor kell indulni, és így tovább, ezt meg kell csinálni még indulás előtt, akkor már nem fogunk hozzákészülni az imádsághoz. Az a legjobb, ha este, azon túl, hogy imádkozunk, ki mennyire képes az esti fáradtságban, de mindenképpen nem alszunk el annélkül, hogy az Istenhez fel ne fohászkodnánk, és már akkor helyes, ha este átgondoljuk, milyen napom is lesz holnap, milyen feladataim is lesznek holnap, milyen helyzetek lehetnek esetleg kihívóak számomra, amikor nem lesz olyan egyszerű helyesen viszonyulni, vagy helyesen viselkedni. És akkor már este azt mondjuk, hogy Uram, készítsd fel a szívemet, én szeretnék a napot veled kezdeni, és add, hogy reggel én rögtön rátaláljak az imádságban arra, hogy őszintén szólok hozzád, és érzem és tapasztalom a te jelenlétedet. Ilyenkor a reggel ott veszi föl az ember a gondolatmenete fonalát, ahol este letette. Mikor este elmondja, hogy Uram, nem merek a holnapi napba belefogni, nem akarok nélküled. Kérlek, segíts, hogy mikor én reggel felkelek, még ha szűkös is az idő, és ha még sok minden rajzik is a fejemben, hogy most ezt meg ezt kell tenni, de megtaláljam a módját, hogy a napomat is, saját magamat erre a napra te rád bízzam. Aztán lehet, hogy majd olyan elmélyültebb, hosszabb imádsághoz éppen napközben lesz lehetőségünk, amikor egy kis szünet van, vagy egy kis csend van körülöttünk, de a reggeli ima hihetetlenül fontos. Szeretnék idézni az 5. Zsoltárból is. Az 5. Zsoltárban elég hasonlót olvasunk ehhez a Jobb könyvéből idézett részlethez. Így szól az 5. Zsoltárban a 4. és az 5. vers. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Figyeljük meg, mit mond? Azt mondja, jó reggel, inkább korábban fölkelek, úgyse az fog megmenteni a fáradtságtól, hogy még egy kicsit alszom, még egy kicsit alszom, még nyújtom a felkelési időt, az már nem fog rajtam segíteni, ha sokat küzdök a fáradtsággal, de az viszont sokat segít rajtam, ha inkább jó reggel, csak el ne maradjon az, hogy oltalmatra bízom magamat és az egész napomat, és itt is azt mondja, készülök hozzád. Ugyanazt mondja, amit itt olvasom, hogy a szívedet felkészítenéd. Mindenféle ellenérzést, ellenvetést legyőznél az Isten ígéreteivel, és felkészíted a szívedet arra, hogy igen, én el akarok jutni az ő székéig. Én rá akarom bízni a dolgokat. És azt mondja, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. És azután nézzük a következő gondolatot, amit Szófár mondott. Azt mondta, hogy kezedet felém terjeszteném. Nagyon sokszor van ilyen, figyeljük meg saját magunkat, hogy napközben úgy felbuzdul bennünk a vágy, hogy imádkozni kellene, de jó lenne ezt a kérést Isten elé terjeszteni, de jó lenne most egy kis csend és békesség az Isten jelenlétében, aztán pörög a nap, jönnek a tennivalók, és este megállapítjuk, hogy nem lett az imádságból semmi. Legyen ez a mai igehirdetés mindegyikünknek egy alkalom arra, hogy elgondolkozunk, hogy a közelmúltban milyen volt az ima életünk. Mennyire tudtunk naponta olyan igazán a belső szobába bemenni, ahogy Jézus mondta, csukd be az ajtót utánad, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Mennyire meg tudtuk megtenni, hogy az, amire Jézus tanította mi atyánkkal, azok az alapvető kérések, azokat mi Isten elé tárjuk. Én attól félek, hogy azt fogjuk megállapítani, hogy bizony nagyon jellemző volt a sietős, kapkodó imádság, vagy még arra se került sor. Úgy gondolatban egy kicsit úgy kapaszkodtunk az Istenhez, de arra nem került sor, hogy kifejezetten imádkozzunk. Egy kicsit hasonlítsuk össze a mi ima életünket Jézuséval. Végig kísérje az evangéliumokat ez, hogy este pedig Jézusnak aztán igazán fárasztó napjai voltak, ő még felment egy hegyre magányosan imádkozni. Aztán a jó reggel készülök hozzád, azt olvassuk, hogy még szürkületkor már Jézus elvonult egy puszta helyre imádkozni. Volt olyan is, mikor azt olvassuk, ez nem azt jelenti, ő az ő nagysága szerint imádkozni, nem azt jelenti, hogy azt mondja, mi is egész éjjel imádkozzunk, de minden este nem kapkodva és nem sietve. Mert olyat is olvasunk, hogy Jézus az egész éjszakát Istennel való imádkozásban töltött el. Ezt Lukács evangélium a 6. fejezetében olvassuk, és utána azt is olvassuk, hogy hát ez egy olyan észszerűtlen dolog volt, másnap fáradt volt, nem tudta látni a dolgait, de hogy is. Azt olvassuk, hogy mindenki igyekezett a közelébe jutni, mert erő származott belőle. És ez a hegyi beszéd elmondása előtti nap volt, meg a 12 tanítvány kiválasztása előtti nap. Jézus tudta, hogy milyen sorsdöntő lesz mind a kettő. Ezért erre lélekben úgy készült, hogy az egész éjszakát Istennel való imádságban töltötte el. És messze vagyunk attól, amit Luther Márton mondott. Azt mondta, hogy minél több dolgom van, minél jobban tornyosulnak a feladataim, én annál többet imádkozom. Idáig mi még nem nőttünk föl. Hogy minél feszítőbb, minél nehezebb dolgok vannak, és tulajdonképpen az agyunk azt mondja, hogy na most siess, csináljad, érj a végére, mi mégis annál buzgóbban, annál komolyabban imádkozunk, mert tudjuk, hogy az Isten erejére, az Isten bölcsességére, a segítségére van szükségünk. Az is fölmerülhet bennünk, hogy miért kell nem kapkodva, sietve imádkozni. Miért fontos ez? Hát azért, mert az imádság az nem arra való, hogy elmondjuk a kéréseinket Istennek. Ahhoz tényleg néhány perc is elegendő. Ugye tudjuk, hogy a gyerekek hogy szeretik elhadarni az étkezés előtti imádságot, hogy édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk, mindjárt már éhes, már enne, gyorsan elmondja. Hallottam valakitől, egy kollégától, hogy a gyerek már olyan gyorsan imádkozott étkezés előtt, hogy mondta, hogy löle-löle, amen. Elrendezte az étkezés előtti imádságot. De most kicsit mosolygunk rajta, de néha a mi imádságunk se sokkal különb, mert annyira sietve, kapkodva mondunk el a Jóistennek valamit. De hát belegondoltunk, hogy mit mondott Jézus a hegyi beszédben? Azt mondta, hogy a ti mennyei atyátok jól tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Mondhatnánk, jobban tudja, mint mi. Hát azért az imádság nem arra szolgál, hogy megmondjuk, hogy mit kérünk, mintha ő ezt nélkülünk nem tudná. Nem tudná sokkal jobban, hogy melyek a mi igazi szükségleteink. Tulajdonképpen az imádság az az Isten jelenlétében időzés. Az Isten jelenlétében felemelkedés, és a jelenlétében időzés, hogy ott mi összhangba kerüljünk Isten akaratával. Letegyük összes terhünket. Ha az valami bűnnek a rendezése, ha az aggodalmaskodás, ha az félelem valamitől. Az imádság erre való. Nem arra, hogy informáljuk, hogy mi van velünk, vagy mit kérünk, hanem arra való, hogy felemelkedjünk az ő jelenlétében, ott időzzünk, összehangolódjunk az ő akaratával. Az Isten bátorítása eloszlassa a félelmeinket, az aggodalmainkat. De hát ehhez valamennyi idő mindenképpen kell. Szeretnék megint idézni egy Zsoltárból, a 63. Zsoltárból. Idézem a 2. és a 3. verset, hogy a Zsoltáros például milyen imádkozásra vágyakozott. Így olvasom. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged. Itt is itt a jó reggel. Jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhoz lelkem. Téged sóvárok testem. A kiaszott telepet földön, amelynek vize nincs. Észreveszitek, milyen hasonlat ez? Nagyon jól ismerjük a 42. Zsoltárból azt a hasonlatot, hogy mint a szarvas a folyóvizekre, úgy kívánkozik hozzád az én lelkem, ó Isten. De ez se akármilyen hasonlat. Ott van Júdea pusztájában, amelynek kiaszott földje van. Ismerjük, milyen az, amikor már ilyen nagy repedések vannak a földön. És azt mondja, ahogy ez a föld sóvárogja a vizet. Úgy sóvárog az én lelkem utána. Rögtön hozzátenném, hogy ne várjuk azt, hogy sóvárogni fog a lelkünk Isten után, ha elszoktunk az igazi imádkozástól. Akkor egy darabig ez nehéz lesz visszatalálni ide. De ha rendszeresen gyakoroljuk, akkor mi is meg fogjuk ismerni ezt, hogy téged sóvárog testem és lelkem, mint a szarvas a folyóvizekre, vagy a kiaszott telepet föld, hogy esőt kapjon. Úgy vágyakozunk az Istennek a jelenlétébe, ez ki fog fejlődni, hogyha kezdjük komolyan venni az imádságot, és rendszeresen gyakorolni. És utána nézzük, hogy folytatja. 3. vers, mire vágyakozott? hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Szó szerint kell vagy lehet ezt érteni? Biztosan nem szó szerint, mert Isten senki nem látta, sem nem láthatja. Mégis a zsoltáros arra az imádságra vágyakozott, hogy Dávid zsoltáros közelebbről, hogy őszinte látja az Istent, szemléli az ő hatalmát és dicsőségét. Tehát ez az Isten jelenlétében időzés, amikor szinte látja őt, érzékeli az ő jelenlétét, és azt mondja, szemlélem a te hatalmadat és dicsőségedet. Olyan nagyon fontos, hogy megszívleljük ezt, hogy ne kapkodva imádkozzunk. Lehet, hogy máskor is említettem egyszer, egy külföldi igehirdető járt itt, és azt mondta, hogy lehet, hogy profánul hangzik, de néha nem ártana nekünk megnézni, hogy az órát kitenni, az imádságunk elején is megnézni a végén. Ez egy nagyon profán dolog, de realizálni fogjuk, hogy nagyon sokszor egy-két percet imádkozunk összesen. És ez nem elég ahhoz, hogy szinte lássuk az Istent, az ő jelenlétében, hogy ott időzünk, szemléljük az ő hatalmát és dicsőségét. Nagyon ismert egy idézet Ellen White nevelés című könyvéből, de nagyon fontos megszívlelni. Ezt írja. Nem csak egy pár perc, sietős percre van szükségünk. Tehát nem csak egy pár sietős percre van szükségünk, hanem arra, hogy személyes közösségben legyünk Krisztussal, és nyugodtan leüljünk a jelenlétében. Ismerjük, milyen az, mikor megyek valakihez, és sietek nagyon, és akkor az illető mondja, de foglaljál helyet. Mi meg azt mondjuk, nem, én nagyon sietek, és gyorsan elmondjuk a mondandókat. És sokszor ugyanígy imádkozunk. Nem ülünk le az ő jelenlétében, csak elhatarjuk a kérésünket, és már lépünk is tovább. Így folytatja. Szükségünk van a Szentlélek felemelő befolyására. Imádság közben van az a csend, amikor alkalmat adunk a Szentléleknek, hogy intenzíven dolgozzon a szívünkön. Tehát azt mondja, szükségünk van a Szentlélek felemelő befolyására. Ha megkapjuk ezt, friss erő tölt be bennünket. Elgyötör testünk, fáradt elménk megújul, nehéz szívünk pedig a terhektől megszabadulva örömmel szárnyal. Kicserélődik az ember testileg és lelkileg. Vajon belenyugodhatunk abba, hogy ezt a tapasztalatot mi egyáltalán nem ismerjük? Mi csak sietősen imádkozunk, csak a kéréseinket mondjuk el Istennek. Hát pontosan ez az erőnek és a győzelemnek a titka. És arról is szólt itt a szófár beszéde, hogy nem csak felkészülnünk kell, hozzákészülnünk az imádsághoz, nem csak megvalósítani magát az imádságot sietség nélkül, hanem ennek egy következménye is van. Így olvastuk, azt mondta, ha a hamisságot, ami a te kezedben van, távol tartanád magadtól, ha nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság. Vagyis, ha most én Istenre bíztam magamat, imádkoztam hozzá, érzékeltem az ő szent erkölcsi lényét, akkor most tudom, hogy nekem ezzel összhangban kell folytatnom tovább. Most nem úgy van, hogy kiléptem az imádságból, és már is a magam ösztönös természete szerint a magam természetét szabadon engedve fogok beszélni és viselkedni, hanem ahogyan olvastuk az 5. Zsoltárban is, készülök hozzád, és vigyázok, utána meg vigyázok, hogy el ne veszítsem a te jelenlétedet, ki ne lépjek ebből a lelkületből, vele ne csúszszak az én rosszabbik énemnek a késztetéseibe, hanem vigyázok, hogy a hamisság távol legyen tőlem. Ez nem azt jelenti, hogy kétségbe kell esni, ha mégis elcsúszunk, mert megtörténhet, mert borzasztó törékenyek vagyunk mi emberek. Csak akkor azonnal vissza Istenhez. Jaj, mintha tűszúrt volna meg, ezt most elrontottam, de Istenem, te irgalmas vagy és bűnbocsátó is. Én vissza akarok találni oda, ahol igazán jó volt nekem, amikor tudtam, hogy a te oltalmad vagy, vagy tudtam, hogy te vezetsz, tudtam, hogy te segítesz. Mikeás könyvében olvassuk, hogy így szóljon az ember, hogyha elcsúszott, elesett. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. mert az Úr az én világosságom. Leperli peremet, és kivisz engem a világosságra. Nekem mindig ide kívánkozik egy szó. Nem azért, mintha a Biblián javítani kellene, csak nyilván a Biblia is így érti. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de már is felkelek. Tehát nem húzzuk az időt, nem veszteglünk valahol a Jóisten jelenlétén kívül, hanem már is felkelünk, már is igyekszünk vissza, hogy továbbra is az imádság lelkületében legyünk, abban a bizalomban legyünk, hogy Isten ami oltalmunk és erősségünk. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy végtelenül fontos, hogy megtanuljunk igazán imádkozni. És tudjuk, hogy a reggeli imában is mi a legfontosabb, amit kérnünk kell. A legfontosabb, amit kérnünk kell, az, hogy add a te szent lelkedet, hogy vezéreljen, hogy munkálkodjon a szívemben. Van egy énekünk is, a 130-as ének, aminek az első sora így hangzik. Drága égi kegyelem, munkálkodj a szívemben. Ha nem jut több eszünkbe, ez mindent magában foglal ez a mondat, hogy ha azt mondjuk, hogy kegyelem, akkor mindig a Szentlélekre utal a Biblia, a kegyelem szó van. Drága égi kegyelem, munkálkodj a szívemben. Vagy amit nagyon sokszor ismételhetünk imádságban, az 51. Zsoltárnak ezek a kérései. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ezt meg annyiszor imádkozhatjuk, mert a legeslegnagyobb szükségletünk. Jézus földi életében szólt arról, hogy kik az ő földi családja, az ő földi házanépe. És ezt mondta, az én apám, anyám, fitestvérem, nőtestvérem, azok, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye mondhatnánk, hogy Biblia és imádság, ez a két oszlop a keresztény életnek. Isten beszédét hallgatni, az azt jelenti, hogy olvasni, nyitott füllel, mint akik halljuk is, amit Isten mond, vagy hallgatni, vagy olvasni valami könyv közvetítésével. Tehát, akik Isten beszédét hallgatják. Ha Isten beszédét nem hallgatjuk, imádkozni se tanulunk meg. Imádkozni se tudunk, mert Isten beszéde igazítja helyre a mi félelmeinket, kétségeinket, és készíti fel a szívünket, hogy tudjunk imádkozni. De megtartani, amit hallottunk, azt megtartani kizárt dolog imádság nélkül. Tehát hallgathatjuk mi az Isten beszédét, tetszhet is nekünk, mondhatjuk azt, hogy gyönyörködöm az Isten beszédében, a verse ember szerint, de megtartani nem tudjuk imádság nélkül. Ezért, hogy mi az Isten házanépéhez tartozunk, az ő oltalma alatt legyünk, hogy mind a kettő meglegyen az életünkben, hogy Isten beszédét hallgatjuk és megtartjuk, ehhez nélkülözhetetlen megtanulnunk imádkozni, és rendszeresen gyakorolni a valódi imádságot. Én mindenkit arra bátorítok, hogy újítsuk meg az ima életünket. Jézusnak egy ígéretét idézném befejezésül, János Evangélium a 15. fejezetének a 7. versét. Ezt mondta Jézus, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, meg lesz az nektek. Ugye sejtjük, hogy aki ő benne marad, és az Isten beszédei benne maradnak, az csak is az Isten erkölcsi lényével megegyező dolgokat fog kérni. Ezért mondja Jézus, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek, akkor kérjetek, amit csak akartok, meg lesz az nektek. Kívánatos ez? Biztonság így élni ezen a zűrzavaros, nehéz világban? Óriási biztonság. Calvinnak van egy mondása, ami nekem nagyon tetszik. Azt mondja, gond, baj mindig lesz elég. Biztos lehetsz benne, egyik után jön a másik. De nekünk van segélyforrásunk. És pont ez a kérdés, hogy van-e segélyforrásunk, ahova mi könnyen, azonnal oda tudunk fordulni. Tudunk-e nem aggodalmaskodni, nem félni? Mert igaz, hogy gondba jön, de nekünk van segélyforrásunk. Mert ha ő benne maradunk, és az ő beszédei bennünk maradnak, kérhetünk, amit csak akarunk, és meg lesz az nékünk. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy gondoljuk végig, milyen volt az ima életünk a közelmúltban. És még ezt is kérhetjük Istentől, hiszen még Jézus tanítványa is kérték, Uram, taníts minket imádkozni. Ha nagyon gyarlónak érezzük magunkat az imádsághoz, akkor mondjuk taníts meg imádkozni. Adj nekem sugallatokat igazíts útba, hogy megtanuljak imádkozni, mert ezen a földön erre a biztonságra, hétköznapokban is, különösebb baj nélkül is állandóan szükségünk van, hogy ő és az ő benne maradjunk, és az ő beszédeiben maradjunk, és bármikor segítség, ő hívhassuk őt. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogy annyi bátorítással és útmutatással van tele a te beszéded, hogy mi hogyan imádkozzunk, és hogy merjünk imádkozni, és csodálatos ígéreteket kapcsolsz hozzá. Urunk, elismerjük előtted, hogy minket le tud győzni a feladatok sokasága, az aggodalmaskodás, az izgulás, hogy hogyan is jutunk ezeknek a végére, és csak erőtlen sóhajokkal próbálunk kapcsolatot találni te veled, de nem ülünk le a te jelenlétedben, hogy átformálhassd a gondolatainkat, az érzéseinket, hogy testileg, lelkileg megújulva kelhessünk föl, és bátorsággal induljunk neki a következő életszakasznak. Kérünk téged, bocsásd meg nekünk ezt a kicsiny hitűségünket, meg a lelki restségünket, mert a lelki restségnek is nagy szerepe van abban, hogy hát őszintének kellene magunkhoz lenni, rá kéne szánni az időt is, oda is kellene figyelni a te szent lelked sugallataira, és a mi ösztönös lustaságunk, kényelem szeretetünk eltántorít minket a valódi imádságtól. Ezért könyörögbe kérünk, Urunk, hogy mindannyiunkat ismersz, a mi szívünkbe is belátsz, és minden gondolatunkat jól érted, de azt is, amit ebben a pillanatban gondolunk vagy érzünk, és ezért szívünkből kérünk, hogy egyéni szükségleteinknek megfelelően taníts meg mindannyiunkat imádkozni, hogy akármilyen nyomorúság, akármilyen megpróbáltatás jön, a segélyforráshoz azonnal oda tudjunk fordulni, mert igyekszünk őrizni a te jelenlétedet, igyekszünk vigyázni az imádság után, hogy hamisság távol legyen tőlünk, és ne bomoljon meg az összhang közted és köztünk. És ha mégis megtörténnék, köszönjük, Urunk, hogy azonnal megbocsátasz, ahogy belátjuk, és azonnal helyreállítod a mi közösségünket te veled. Kérünk, maradj velünk a te jóságoddal, és békességeddel kísérj el mindannyiunkat. Amen.